Berkovics Balázs, szelekció és szegregáció az óvodától a középiskoláig. A felvétel 2013-ban készült.
Mi az a dúrás, ami a felsőoktatásban jelenleg zajlik, és hogy ez amúgy is rendkívül szelektív iskolarendszer, ami a magyar, ez hogyan lesz még szelektívebb felsőfokon. Nagyon érdekes, hogy a magyar iskolarendszerben az első szelekciós pont az gyakorlatilag az óvoda-iskola átmenet. Amikor erről beszélek külföldi ismerősöknek, akkor senki nem hiszi el, hogy ez létezhet ilyen, hogy már az általános iskola első osztályában hatalmas különbségek alakulnak ki a gyerekek között, pontosan azért, mert annyira különbözőek egymástól az iskolák, illetve az iskolákon belüli osztályok. Ez meglehetősen hallatlan, és ugye tudjuk azt az összefüggést, hogy minél korábban kezdődik a szelekció, az ugye annál súlyosabb, tehát minél korábbi életkorban kezdődik, ugye annál szelektívebb lesz maga a rendszer. Tehát, hogy minden demokratikus országon próbálják a szelekció idejét kitolni egy egyre későbbi időszakra. Magyarországon ez nem igazán sikerült. Voltak arra kísérletek, hogy ne legyen ennyire szelektív az a rendszer, hogy 2002 és 2008 között. Ezek óbarátkineti kezelésnek bizonyultak, és nem sikerült magukat az okokat megszüntetni. Tehát, hogyha iskolról beszélünk, akkor azért azt mindenképpen fel kell vetni, hogy egyrészt az iskola egyre fontosabb gazdasági értelemben, gazdasági technikai értelemben, ha úgy tetszik, tehát, hogy a kapitalista termelés változásai, a jelenlegi helyzete, hogy megkíván egyre több olyan embert, aki iskolát végzett, még pedig egyre magasabb iskolát végzett. És ugye, párhuzamosan az iskola egy, ha úgy tetszik, társadalmi funkciója. Az a kérdés, hogy valójában ezeket a posztokat kik fogják betölteni, tehát azokat a posztokat, amelyek amelyek egyetemi végzettséget követelnek meg. Tehát, hogy ez alapvetően két kérdés, az egyik egy ilyen technikai, gazdaság vagy hatékonyságbeli kérdés, hogy mennyire alkalmas arra az egyetem, egy felsőoktatás, hogy ezeket a munkapiaci pozíciókra képezzen embereket, és a másik kérdés pedig az, hogy vajon kinek van esélye ezeket a pozíciókat betölteni, és ugye ez a második kérdés valójában a szociológiai kérdés, illetve az egyenlőtlenségekre irányuló kérdés.
Sziasztok, Fana vagyok, bocsánat, hogy beleszólom. Az első előadó Berkovics Balázs, a szelekció és szegregáció, az óvodától középiskoláig, ez a cím.
A szelekciót tekintve méltányos lesz.
6-tól 7-ig fog előadást tartani nektek.
És az ugye az esélyegyenlőség.
Nem szólok bele többet, megígérem.
Ebben édes testvérek, az iskola, illetve a demokratikus állam, amiben a demokratikus iskola megteremtődik, a demokratikus iskola ígérete, az mindig hogy azt mutatja fel, hogy hát itt mindenki egyenlő helyzetből indul, és mindenki elérkezhet bárhová ebből az egyenlő helyzetből. Tehát tekintet nélkül származásra, tekintet nélkül arra, hogy ki mennyire ellátott anyagi javakkal, stb. Tehát ugye a kezdeti helyzet az ugye elvben ugyanaz. Ugye, ezt jelenteni ez az esélyegyenlőség, és ugye az a kérdés persze, hogy ez miként valósul meg. Tehát létezik-e az iskola révén társadalmi mobilitás? Tehát valójában ez a szociológiai kérdés, a társadalmi mobilitásnak a kérdése, az iskolán keresztüli mobilitásnak a kérdése, ami ugye azt jelenti, hogy valaki a származásához képest, mondjuk a szülei társadalmi státuszához képest képes-e egy magasabb társadalmi státuszt elérni. És hát csak hasonlítsuk össze. Ugye, mondjuk egy feudális társadalomban, vagy egy kaszti jellegű társadalomban, ott ugye a születettség az eleve meghatározza valakinek a társadalmi pozícióját, és nem igazán lehet ebből kilépni. Tehát a társadalmi mobilitás az nagyon korlátozott. Mondjuk a kapitalizmus korai szakaszában ott mondjuk a gazdasági tőke átadása, mondjuk apáról fiúra, vagy családban, az ugye közvetlen módon történik, míg nem mondjuk egy késő szakaszban, mert szükség van az iskolára ahhoz, hogy valaki a saját társadalmi státuszát átadja, vagy kvázi reprodukálja. Tehát az iskola szerepe az egyre nő ebben az értelemben is. Tehát végülis mindig is van egy demokratikus követelmény, ami megbúvik az iskolában, az iskola mechanizmusaiban, nevezetesen, hogy tegye lehetővé a társadalmi mobilitást. Na most persze, hogy akkor ugye jönnek az iskola szociológusok, és kimutatják, hogy hát hiába kell mindenkinek iskolába járnia, hiába van ugye általános iskola, mindenkinek kötelező, attól mégsem lesz mindenki egyenlő az iskolában. Ugye, miért van ez? Tehát, hogy az iskola valójában mégsem alkalmas a társadalmi mobilitásnak a megteremtésére, hanem leginkább mégiscsak a társadalmi reprodukciót szolgálja. Tehát, hogyha a társadalmi mobilitás és az ellenfogalma, a reprodukció, vagy újra termelődés fogalmaiban gondoljuk el az iskolát, akkor ugye azt lehet mondani, hogy hát ez a mobilitás nem igazán, vagy nem teljesen valósul meg, és mobilitás helyett inkább reprodukcióról van szó. Itt van ez a klasszikus könyv, Pierre Bourdieu és Jean-Claude Passeron híres műve, aminek ez a címe, hogy a reprodukció. Ez pontosan erről szól, hogy az iskola azt hirdeti magáról, hogy megteremti az esélyegyenlőséget mindenki számára, de valójában ugye bújtatott módon mégiscsak újra termeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. És ez a Bourdieu-jék kérdése, hogy ez miért van? Miért van ez? És ugye arra jutnak, hogy azért van, mert az iskola tulajdonképpen azt értékeli, azt honorálja, amit a gyerek vagy a fiatal otthonról hoz. Tehát az otthonról hozott készségeit, kulturális tőkét, kulturális tőkének nevezi ezeket a készségeket, amiket otthonról hoz, illetve azt a műveltséghez való viszonyt, amit otthonról hoz, ezt értékeli az iskola, nem pedig azt, amit maga megtanít az embereknek. Tehát ebben a helyzetben mégiscsak az van, hogy aki közelebb áll az iskolához, akinek az értékeit jobban tükrözi az iskola, annak az utódai valójában sikeresebbek lesznek az iskolában.
Bocs, élőadást próbálok volna csinálni.
Jaj. Tehát, hogy alapvetően kimutatott, hogy az iskolai sikeresség nagyon kötődik a társadalmi származáshoz, és az iskola valójában ezt nem képes egyenlősíteni, vagy kompenzálni, hanem ez a kiinduló helyzet, ez valamiképpen mégiscsak reprodukálódik. Ugye, mondja ezt a kritikus szociológia, sőt, ugye azt is mondják a Bourdieu-jék, hogy az iskola az valójában csak egy álca, az álca azért, hogy legitimálja azt az újratermelést. Tehát az uralkodó rétegek újratermelődnek az iskola révén, miközben azt állítják, hogy ők csak azért sikeresek, mert jobbak a képességeik, mert okosabbak, mert ügyesebbek, stb. Stb. Miközben ugye statisztikailag látszik, hogy de hát mégiscsak az van, hogy a nagy kultúrális tőkével rendelkező emberek lesznek az iskolában sikeresek. Tehát, hogy az iskolának van ez a mondjuk nevezzük meritokratikus ideológiája, ami azt jelenti, hogy mindenki érdeme szerint fog érvényesülni, tehát minden egyes individuum egyenként az érdemei szerint fog érvényesülni és az iskolában előre haladni, de másfelől pedig kimutathatjuk statisztikailag, hogy mégiscsak azok lesznek a sikeresek, akik a társadalmi hierarchiában már eleve fölül vannak. Jó, nagyjából ennyit általánosságban, és akkor nézzük meg, hogy A magyar iskola rendszerben mindez hogyan néz ki? Hogyan néz ki az esélyegyenlőség, ugye? Mert ugye azt azért hozzá kell tenni, tehát, hogy az iskolát azért nem lehet teljesen leírni ebben az értelemben kritikailag, tehát nyilvánvaló, hogy lehet olyan iskolát létrehozni, amelyik jobban szolgálja az esélyegyenlőség ügyét, és lehet olyat létrehozni, ami jóval kevésbé. Hogyha most a magyar iskolarendszerről kell beszélnünk, akkor azt látjuk, hogy a társadalmi származás az rendkívül mértékben meghatározza az iskolai előmenetelt. Egy szélsőséges mértékben meghatározza. Ugye arra keressük a választ, hogy ez miért van. Ugye vannak ezek a PISA felmérések, amelyek általános iskolai különböző évfolyamaiban mérik az olvasási készséget, számolási készséget, stb. Ebből mostanában Magyarország elég rosszul teljesít, de nem csak rosszul teljesít, hanem ezeknek az eredményeknek a szóródása is nagyon nagy. Szóródás, ami ugye azt mutatja, hogy különböző társadalmi származású gyerekek különbözőképpen teljesítenek ezeken a teszteken, vagy felmérő feladatokon. Csak ugye azt kéne megnézni, hogy mi a magyar iskolarendszernek, mik azok a jellegzetességei, amelyek oda vezetnek, hogy ennyire egyenlőtlen eredmények születnek a képességmérésekben. És akkor ugye hát meg kell néznünk, hogy hogy néz ki ez a magyar iskolarendszer. Itt Magyarországon szabad iskolaválasztás van, tehát nincsenek. Vannak iskolakörzetek, de ezeket az iskolakörzeteket igazából nem kell betartani. Bárki odaírathatja be a gyerekét, ahova akarja, pontosabban oda, ahova felveszik. Ugyanis az iskoláknak válogatási joguk van. Ez ebben nem jelenthet felvételit, ugye első osztályban, tehát most hangsúlyozom, 6-7 éves gyerekekről van szó, akik az óvodából kikerülve valamiképpen bekerülnek az általános iskolába. Ugyanakkor a bújtatott felvételi az mégiscsak nagyon jellemző erre a rendszerre. Ugye az iskolák saját tantervet írhatnak, indíthatnak tagozatos osztályokat, már első osztálytól fogva, és ebbe a tagozatos osztályba fogják felvenni, vagy nem felvenni a gyereket. És ugye a finanszírozás módja az a fejkvóta finanszírozás, ami ugye azt jelenti, hogy hát végső soron mindenféle, tehát ugye érdekük az iskoláknak az, hogy megtöltsék a saját osztályaikat, hogyha nincs elég gyerek, akkor nem kapnak elég pénzt, és akkor be kell zárni az iskolát. Tehát ugye van az intézményi érdek, hogy fenn kell tartani az osztályokat. Na már most nem csak angol tagozatot lehet indítani első osztálytól, hanem lehet olyan osztályt is indítani, ahova úgynevezett csökkent képességű gyerekeket fognak felvenni. Vagy olyan gyerekeket, akik máshol nem jutottak be, vagy őket is be kell iskolázni valahova, és speciális tantervet lehet készíteni, ezért vannak olyan iskolák, és az iskolában osztályok, amelyek ezekre a gyerekekre specializálódnak. Úgyhogy ugye mindez úgy jelenti meg a rendszer, mint az iskolaválasztás szabadsága, és ugye ezt a szabadságot ezt nem lehetett megkérdőjelezni, tehát egyetlen kormányzat, még hogyha akarta sem, tudta a szabad iskolaválasztást megkérdőjelezni, hogy próbáltak olyan intézkedéseket hozni, hogy mondjuk az probléma is előállt, hogy ilyen nagyon szegmentált az iskolarendszer. Hát ugye ezt onnan is lehet látni, hogy meg kell nézni mondjuk egy adott területen belül, mi kutatásunk az egy pesti külvárosban született, és ugye ebben a külvárosi kerületben is megvan az abszolút iskola hierarchia. Tehát megvannak a nagyon jó iskolák, a közepes és a nagyon rossz iskolák. Ugye ez pedagógiai szolgáltatásban is mérhető, illetve hát azt lehet látni, hogy vannak olyan iskolák, ahol a nagyon magas státuszúak, csoportosulnak, és más iskolákban pedig a nagyon alacsony státuszúak. Ugye, tehát általános iskoláról van szó, ugye, elvileg a közoktatási törvény szerint mindenkinek ugyanolyan tanításban, oktatásban kell részesülnie. Az általános iskola az pontosan azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a tanuláshoz, főleg az általános iskolában, ugye, hát persze később is. És hát, hogy ez nem valósul meg egyáltalán, ez egy szélsőségesen eltérő minőségű oktatást is kapnak a gyerekek. Ugye azokban az iskolákban, ahol a társadalmi összetétel, az alacsony státuszúak vannak többségben, ott a tanárok is legtöbbször olyanok, akik máshol nem kaptak állást, és nem igazán motiváltak arra, hogy ezt a diákpopulációt oktassák, illetve hát ugye a pedagógus képzésben sem szerepel az, hogy hogyan lehet ezt a populációt oktatni, vagy hogy egyáltalán fölkészíteni a pedagógusot arra, hogy itt ilyen is ilyen osztályokban mi várható. Következő problémás pont a képességmérések. A képességmérések, ugye az óvodában megjelenik az iskolai érettségi vizsgálat. Az iskolai érettségi vizsgálat ezen, és az óvoda szakvéleményt ad minden egyes gyerekről, és aki úgy talál, hogy problémás, azt a nevelési tanácsadóba irányítja, vagy a szakértői bizottsághoz. A nevelési tanácsadó foglalkozik az enyhébb tanulási zavarokkal, a szakértői bizottság pedig a fogyatékosság nyilvánítással, tehát hogy oda azokat a gyerekeket irányítják, akikről azt gondolják, hogy esetleg értelmi fogyatékosok. És hát ugye az iskolai érettség az egyébként csak azt állapítaná meg, hogy mehet-e iskolába a gyerek, vagy nem. Hát hogy ez egy igen-nem kérdés. Azonban a gyakorlatban azt lehet látni, hogy az óvodák azt is tanácsolják a szülőknek, hogy ha érett is a gyerek, abban az esetben is mondjuk orientálják, hogy melyik iskolába menjen, melyiket fogja bírni, melyiket fogja szeretni, stb. És melyiket nem. Tehát, ugye egyfelől van a szabad választás idézőjelben, amikor is van, akit fölvesznek, van, akit nem vesznek föl. Aztán van ez a pedagógiai jellegű orientáció, amikor kvázi próbálják afelé tolni a szülőket, hogy mi az, ami nekik megfelelő lenne. És nyilvánvaló, hogy az alacsonyabb státuszú szülők, azok nem igazán fognak ennek az orientációnak ellenállni. Tehát, hogy itt ha úgy tetszik, van egy pedagógiai szakszolgálatoknak egy ilyen túlterjeszkedése a saját eredeti funkciójukon. Mégpedig ez, hogy ez a típusú orientáció. Ja, az is nagyon fontos, hogy a szabad iskola választás az igények azt hirdeti magáról, a szabad iskola választás elve, illetve az iskolák, amelyek a különböző tagozatokat indítják, vagy specializációkat, hogy mindenkinek az igénye szerint kell a pedagógiai szolgáltatásokban részesülnie. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy nyelvet tanuljon a gyerek, vagy azt szeretném, hogy táncos osztályban járjon, vagy bármit, akkor nekem jogom van arra, hogy oda tegyem a gyereket. Csak hogy... és ugye az óvoda is megtámogatja azt az értelmezést, hogy itt valójában a nagyon sokszínű igényekről és ezek a minél sokszínűbb kielégítéséről van szó. Azonban mégiscsak az történik, hogy itt képességcsoportok lesznek már első osztálytól, hiszen válogatják a gyerekeket, és mondjuk nyelvi tagozatra nagyon-nagyon nehéz bejutni, és alacsony státuszú gyerek nem igazán képes oda eljutni. Úgyhogy igen, tehát és így kialakulnak tulajdonképpen azok a szegregált osztályok, amikor elég sok szó volt. az utóbbi években itt-ott, de ugye ez nagyon fontos, hogy tehát ugye a szegregáció az nem feltétlenül úgy valósul meg, hogy mondjuk szándékosan elkülönítenek valakiket mondjuk etnikai alapon. Tehát mondjuk azt, hogy mondjuk a roma gyerekeket eleve külön teszik. Persze erre is van példa, nyilvánvaló. A szegregáció még csak nem is úgy valósul meg, hogy területi alapon. Ugye település-földrajzi szegregáció Magyarországon bizonyos területeken nagyon-nagyon jelentős. Tehát nyilvánvaló, hogy ott az iskolai szegregáció is ezt fogja követni. Azonban ott is megjelenik az iskolai szegregáció, ahol a területi szegregációról nem beszélhetünk. Tehát például azon a területen, azon a pesti, kővárosi részen, ez nem nevezhető egyáltalán szegregátumnak, sőt, és mégis az történik, hogy kialakulnak a szegregált iskolák. Például az egyik szegregált iskola, az gyakorlatilag a tőszomszédságában van az egyik jó iskolának. Tehát azt látni kell, hogy itt nem a területi szegregáció mintázatát követi az iskolai szegregáció, minden egyes területen kialakul, mégpedig ezen mechanizmusok következtében, aminek ugye az alapja a szabad iskolaválasztás. Aztán persze nyilván vannak olyan mozzanatok is, amikor ugye szándékosan szegregálnak, mondjuk etnikai alapon. Ilyen volt például az elhíresült jászladányi iskola története, amikor az önkormányzat kitalálta, hogy ő szeretne egy olyan iskolát, ahol nem járnak roma tanulók, és ezért alapított egy alapítványi iskolát, ahol aztán a romákat egyáltalán nem vettek föl. És akkor ebből ugye lett mindenféle botrány, azonban az iskola mégis megkezdhette a működését. Tehát, és nyilvánvaló, hogy számos olyan eset van, amikor ez a szándékos etnikai szegregáció megvalósul. Azonban azt is látni kell, hogy ott is megvalósul, ugye, ahol például egyáltalán nincsenek romák. Tehát, hogy az alacsony státuszúak, azok külön osztályba fognak sorolódni, pontosan a szelekció említett mechanizmusainak következtében. Tehát ugye beszéltünk már arról, hogy ezek a pedagógiai szakszolgálatok miképpen működnek. Ugye a nevelési tanácsadó iskolérettségi vizsgálat, és aztán ugye a nevelési tanácsadó folyamatosan minősíti a gyerekeket, azokat, akik oda mennek, oda küldi őket az iskola, és ez ugye elvben a fejlesztést szolgálná, vagy azt, hogy valamilyen plusz iskolai szolgáltatást kapjanak ezek a gyerekek, hogyha már egyszer megállapították róluk, hogy nem eléggé fejlettek, de hogy az a baj, hogy a gyakorlatban ez mégis leginkább az elkülönítést fogja szolgálni. Tehát, hogy voltak az úgynevezett fejlesztő osztályok például. A fejlesztő osztályok, azok szintén a fejlesztő osztályokban a nevelési tanácsadó ajánlása alapján kerültek be a gyerekek. Most a fejlesztő osztály úgy nézett ki, hogy ott volt mindenféle gyerek, akinek valamilyen problémája volt diszlexiagyanús, volt hiperaktív, volt magatartászavarosnak nevezett, stb. És ezeket mind egybe tették, és akkor megpróbálták őket így tanítani, így, hogy így egy csoportot alkottak. Hát ugye mondanom se kell, hogy ez nem volt nagyon sikeres oktatási forma. És hát ugye meglepő módon ezek a fejlesztő osztályok is azokban az iskolákban jöttek létre, amelyek egyébként az alacsony státuszú gyerekeket oktatták. Tehát, hogy így teljesedik be ez a képesség alapú szelekció, ahol ugye nagyon, nagyon hamar elkülönítik a gyerekeket, nagyon mindenféle nehézséggel küzdő gyereket egybe tesznek, és ráadásul olyan iskolába, ahol egyébként is alacsony státuszok vannak, és valószínűleg a pedagógusok sem vannak mindig a szakmájuk magaslatán. Tehát ugye ebben az értelemben ez eléggé, eléggé rossz. Ugye a következő dolog, ami még a szelekciót erősíti, például ugye a szerkezetváltó gimnáziumok, ugye a 6-osztályos, 8-osztályos gimnáziumok, hiszen ugye csomó gyereket elvisznek a már eleve szelektált iskolákból, tehát megint csak túlszelektálják ezeket az iskolákat, ugye a legjobbakat viszik el a 6 és 8 osztályosok. Ugye ez azt jelenti, hogy a társadalmi összetétele azoknak az osztályoknak, amik így megmaradnak, még kedvezőtlenebb lesz. Úgyhogy jó, hát nem tudom, lehet, hogy térjünk át a kérdésekre, mert kicsit ki vagyunk futva az időből, későn kezdtük.
Nekem az a más kérdés, hogy beszéltél arról, hogy a különböző hátrányok közül a gyerekeket egy csoportba és hogy meg egy suliba, meg egy osztályba, és hogy ennek valójában tudnál arról egy picit beszélni, hogy miért nem lehet, hogy tudjuk együtt fejleszteni, és mondjuk miért, ha van ilyen, akkor miért fejlesztem nekem is, hogy nem is amúgy egy így egy vegyes összetételű osztályban. Tehát van ez fontos tisztázni.
Hát, sok olyan gyereket raksz egy helyre, akiknek eleve van valami problémájuk, vagy legalábbis a diagnózis szint van valami problémájuk, akkor nyilvánvalóan, mivel nem látnak olyat, aki motiválhatná őket adott esetben, ezért ez így nem jó, tehát nincs egy olyan vonatkoztatási alapjuk, amihez igazodhatnának, vagy motiválni őket, illetve hát azért tehát nekik nagyon különböző problémákkal rakják őket együtt, és nyilván ez sem szerencsés, hogyha nincs meg az a pedagógiai szakértelem, ami mondjuk ehhez kellene, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozzanak. Sőt, hát ugye Magyarországon eléggé jellemző az, amit pedagógiai fatalizmusnak szoktak nevezni, és az, hogyha kimondjuk valamilyen gyerekekről, hogy ők fejletlenebbek, vagy kvázi fogyatékosok, akkor hát elkönyvelik őket olyannak, amilyenek, és hát nem igazán foglalkoznak velük, hanem mondjuk így tartják őket az iskolában, és nem nagyon történik velük semmi. Tehát, hogy azért, és ezeket a fejlesztő osztályokat egyébként meg is szüntették valamikor, legalábbis hivatalosan, egyébként nem hivatalosan, egy csomó esetben tovább éltek, vagy csomó esetben az adott iskolában a normál tagozat vette át a fejlesztő osztály funkcióját. Ahova ugye mindenkit be lehet zúdítani, hogy ne zavarják a tagozatos tanulókat. Egyébként vannak ezek az úgynevezett kétpólusú iskolák, ahol van egy elitosztály, egy nagyon válogatott elitosztály, és van egy normál osztály, aki az összes többi. És ugye így lehet megoldani mondjuk azt, hogy föl kell egy csomó hátrányos helyzetű gyereket venni a körzetből, mert akkor az iskola megoldja az iskolán belül ezt a problémát. Tehát akkor nem iskolák közötti szegregáció lesz, hanem mondjuk iskolán belüli szegregáció, ami hát ugye nem sokkal jobb. De ugye akkor ezt ugye el lehet kendőzni, ezt a dolgot azzal, hogy végül is a gyerekek bekerültek az iskolába. Ez egy más kérdés, hogy ebben az úgynevezett normál osztályban egy ilyen csökkentett képzést kapnak.
Elnézést, hogy lenne egy olyan nagyon amatőr kérdésem, én szeretek sem a tízusokba gondolkodni, hogy azt hiszem, hogy kimutatható, hogy a szabad verseny önmagában humanitárius balanszok nélkül újra termeli és fel is nagyítja a kiinduló társadalmi különbségeket. Tehát ezt az Egyesült Államok példáján lehet jól látni. Az lenne, tehát hogyha a hátrányos helyzetűek minden nemzetékéből 10% kozmikus zseni ki is tör, 90% mindig magad, és ilyen módon megmagadnak a társadalmi problémák. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ki lehet-e azt mondani, hogy a magyar iskola rendszer még a szabad versenynél is jobban szegregál, és még jobban felnagyítja-e a kiinduló társadalmi különbségeket?
Hát igen, tehát nyilván az iskola, az iskola szférán belül a szabad verseny az nem túl szerencsés valóban. De egyébként ez nem... Itt azért nincs korlátlan szabad piac, mert mondjuk egy jó iskola ugye nem vesz fel akárhány embert, van egy korlátja, nem mehet mindenki oda, ugye ezért is van a felvételi. Tehát hogyha úgy tetszik, ez egy ilyen korlátozott szabad piac, és egy csomószor azért a szabad piacnak van sok előnye, nyilván van sok hátránya is, de itt mondjuk az előny például nem, vagy csak ritkán érvényesül, hogy mondjuk a rossz iskolát bezárják. Nem zárják be a rossz iskolát, mondjuk van az intézményi érdek, minden iskolának az az érdek, hogy fennmaradjon, és amikor ugye specializálódnak az alacsony státuszú gyerekekre, és alacsony szintű pedagógiai szolgáltatást adnak, akkor az iskola az fenn tud maradni, mondjuk. Tehát, hogy így... igen.
A középiskoláknál az a rendszer, hogy ugye már alaphangon hivatalosan van három különféle középiskola, az mennyiben sülhetjük el ezeket?
Hát igen, tehát erről volt szó, hogy annál jobban. Tehát ez egy plusz szelekciós pont. Az, hogy hatosztás és a nyolc, illetve előbb a nyolc.
Igen, végig jel valaki egy általános iskolát, 8 évig, és utána megy tovább egy gimnáziumba, akár egy elit gimnáziumba, szóval középiskolába vagy egy ilyen.
Igen, tehát hogy a érettségit adó intézmény, vagy nem érettségit adó mondjuk, tehát az érettségit adón belül. Tessék?
És ugye azon belül is ilyen gimnázium, szakcsolóban is, gimnáziumokon belül is ugye vannak.
Igen. Tehát persze, tehát ugye a szakképzés rendszere az teljesen szét van hullva Magyarországon. Most ugye még a közismereti tárgyakat még csökkentették a szakképzésben, miközben már eleve olyan emberek kerülnek oda, akik nagyon sokszor nem tudnak írni, olvasni és számolni. Tehát, hogy zsadasul ugye olyan szakmákra képeznek, vagy olyan módon, hogy azzal nem lehet egyáltalán elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát ez nyilvánvaló egy csőd és egy zsákutcás képzés, ami a szakképzés, de egy csomó ember ezt nem tudja, mert azt hiszik, hogy olyan, mint végén a szakmunkás képző, hogy ad egy szakmát, és akkor azzal el lehet helyezkedni, ez ma már nem így van. Tehát, hogy... De ugyanakkor nyilvánvaló, hogy fontos az, hogy a középiskola az ugye kiterjedt a 90-es évek közepétől, egyre több embert vettek fel, tehát hogy most a korosztály különbség vonatkozik. Tehát hogy persze, tehát ott az egy plusz, igen, tehát az egy újabb szelekció nyilvánvaló, amikor is már bejutnak abba a zsákutcás képzésbe, ami már tényleg nincsen. Nincs hova menni.
Vagy kiestek.
Vagy kiestek, igen, és a szakképzésben nagyon nagy a lemorzsolódás is így van. Például.
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a központi tartály az mennyire súlyosbítja a szegregáció helyzetét, vagy hogy ez befolyásolja le. Mert hogy esetleg iskolákra lehetne alkalmazni különböző tantervet, és akkor talán ezt a
Szóval, hogy egyáltalán van egy közel a dologhoz, vagy nincs közel. És hogyha van közel, akkor súlyosítja, vagy
nincs. Már hogy a nemzeti alaptanterv? Hát ugye... Ugye két, mostanáig úgy volt, hogy lehet helyi tantervet írni, tehát hogy a nemzeti alaptanterv az csak egy ilyen nagy általánosság, de hogy igazából az ott iskola megírhatja a saját tantervét. És hogy hát nyilván ebben van egy csomó jó dolog, meg pedagógiai innováció, de hogy van egy, ugye az a része, hogy tagozatos iskolák, és nagyon lehet szelektálni, ez nyilvánvalóan hozzájárul az egyenlőtlenségekhez. Az, hogy mi lesz most, azt talán Zolnay János majd elmondja ezzel kapcsolatban is.
Mikor érkelne, hogy nem ütközés hasonlításban a magyar iskola rendszer, az mennyire szegregál? Nem tudom, hogy erről lehetne bármit mondani. Hogy van-e olyan pozitív példa a világországai között, amelyiknek az iskola rendszere kifejezetten segítő hátrányos helyzetű gyereknek a felszállítását?
Igen, hát ezt szokták mérni. És a Magyarország az nagyon, nagyon hátul kullog, tehát rendkívül egyenlőtlen, az egyik legegyenlőtlenebb. És hát a jó példa az meg a finn. De tulajdonképpen mindegyik jobb, mint a magyar Európában, azt hiszem. Hát a Franciaországban ott megteremtették, amikor a 70-es években az egységes általános iskolát, tehát hogy ne lehessen tagozat. Ugye, és ott ugye iskola körzetek is vannak, és az mondjuk egy ilyen nagyon szigorú, nagyon merev beiskolázási rendszer a francia, és akkor csak a középiskolától lehetséges eltérni. De sőt, hát a Franciaországban még egy csomószor még az egyetem is körzetesítési alapon működik. Hát de igen, tehát a magyar az egyik legszelektívebb.
De hogy persze érdemes szerintem a film meg a francia példákat így mondanak is adatték talán szorosan pedig, de lehet, szerintem érdekes az talán, hogy a régióban talán nagyon sok ott mi van, ami ennél jobb, mert Franciaországon belül a fejlődása az államhoz való hozzáállás, a polgári jogok is tök más egész.
Jó kérdés, nem, ezt nem tudom. János, hogy ki segít.
A rendszer fontos, hogy működik, hogy a legpozitívabb példa.
Hát nem tudom elmondani részletesen, de az biztos, hogy ott tényleg megvalósul az, hogy a társadalmi származással nincs igazán összefüggés, persze mindig van összefüggés, de sokkal kevésbé, mint máshol. Tehát, hogy nem tudom, viszonylag ebben tájékozatlan vagyok.
Megoldásilag talán az, hogy mondjuk egy iskolát hozunk létre, ha egy osztályon belül összekerülünk más társadalmi csoportban közöttük gyerekeket, és akkor mondjuk nagyobb arányban lenne jobb képességű gyerek, és ők egy példát mutatnának tulajdonképpen többieknek, és ők ezzel felhúznak. Hogy ez megoldást jelentene?
Persze, hát ez, igen, ez lenne a cél, hogy heterogének legyenek az osztályok. Így van, tehát mindenféle gyerek járjon, mindenki találkozzon mindenkivel. Nagyon fontos, hogy egymáshoz szerezzenek tapasztalatot is. Illetve, hogy ne gondolják azt magukról, hogy ők egy olyan helyre járnak, ami teljesen reménytelen. Mert hogyha elmész egy gettóiskolába, és látod, hogy ott mi zajlik, akkor ott tényleg nincsen oktatás. És ugye azt a gyerekek is magukévá teszik, hogy hát ők nem jók semmire, ők nem soha nem fognak kikerülni, semmi nem lesz belőlük. Tehát igen, tehát nyilván ez lenne a deszegregációnak az értelme. Illetve az, hogy hát hogy a pedagógusok is tehát ne tegyenek eleve különbséget. Tehát hogy lehet, hogy ez a különbség, ez a csoportosítás, ez igazából nem jó semmire, arra jó, hogy utána mindig kialakuljanak ezek a szegregációs, szelekciós mechanizmusok. De hogy miért ugye felvetődik a kérdés, hogy miért kéne egyáltalán ilyen képesség alapon eleve szelektálni. Szóval ott vannak a gyerekek, mindenkiben van ilyen is, meg olyan is, és akkor lehet velük valamit kezdeni. Tehát, hogy mert nagyon fontos ennek a stigmatizáló hatása is egyébként, hogyha valakire rámondják azt, hogy részképesség zavaros például.
Ennek a módszernek nincsen veszélye, hogy mondjuk a gyengé képesség fogják jó képességre, mert például van egy ilyen része is szerintem ennek. Persze jó, hogyha jobbak húzzák a gyengépeket, de visszahúzzák, és az az eredménye, hogy a gyengé képességűek felnőttek, viszont a jobbak is húznak így középre, és mindenki középszer lesz.
Hát ugye, mondjuk eleve szerintem ez a képesség fogalommal vigyázni kell, mert hogy ugye a képesség az ugye annak van egy ilyen vele született konnotációja, és mégpedig ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy aki úgymond jó képességűnek van kinevezve, hogy jó az előmenetele, annak általában a társadalom származása is ugye jobb. Tehát, hogy tehát ilyen szempontból ezzel vigyázni kell, mert tehát ezzel szemben ugye azt lehet mondani, hogy valaki mondjuk lemaradt, vagy mondjuk az iskola normáihoz képest nem úgy teljesít, de lehet, hogy egyébként meg másban, egy csomó más dologban meg tök jó. Tehát, hogy nem, szerintem ilyen abszolút kategóriák nem nagyon vannak, hogy jó képességű, meg rossz képességű, de egyébként konkrétan a kérdésedre, tehát voltak olyan vizsgálatok, amelyek megnézték azt, hogy egy ilyen integrált helyzetben hogyan fejlődnek a gyerekek, és hogy azt találták, hogy igazából az idézőjelben jobb képességűek nem csúsznak le egyáltalán, hanem megtartják. És ugye pedig más szempontból, mondjuk szocializációs szempontból meg sokkal jobb, hogyha mindenki együtt van, és szerezi egymásról tapasztalatokat.
Látom azt, hogy azért fontos, hogy az iskola rendszerben ne legyen sok szelekció, mert az emberi képességek annyira kiszámíthatatlanok, hogy mindenkiről kb. 30 éves korára derül ki, hogy tehetségesek egyáltalán vagy, hogy mennyire. Tehát az lenne a kérdésem, hogy veszhetnek el nagy tehetséget az örökös szelekció következtében?
Persze. Igen. Hát igen, tehát amikor ugye a kormányzati tisztviselők így azt mondják, hogy hát a tehetség az úgyis ott utat tör magának, hát itt nincsen semmi baj, ugye, és akkor lehet mutatni egy-két ilyen nagyon ritka példát, hogy nagyon alacsony származású, és még nagyon sokra vitte, és akkor ki lehet nevezni ugye, tehetségnek. Csak ugye ez azért nincsen ennek értelme, mert mondjuk különböző iskolapolitikák megvalósulása esetén sokkal több ilyen úgynevezett tehetséget lehet mutatni, akik hát ugye akkor nem kallódnak el, hanem mondjuk nem egyet, hanem tizet, mondjuk egy kevésbé szelektív rendszerben. Tehát, hogy igen, tehát és ugyanez, tehát hogy tehát nincsenek, vagy hogy mondjam, tehát hogy eleve adott képességekről beszélni, az visszás, hiszen az iskola pont azért van, hogy kibontakoztassa ezeket, vagy megteremtse ezeket a képességeket és készségeket. Hogyha a tehetség utat tör magának, akkor nincsen szükség egyáltalán iskolára, ugyebár. Tehát így van. Tehát nagyon sokan elkalódnak a magyar rendszerben, ez biztos.
Hát az is egy baj, elnézést, hogy az emberi agy kb. 21 éves korig annyiszor áttörtön struktúrálódik, hogy sokszor nagyon értelmes emberekről 10 éves korukban még kimondottan lassúak. Tehát, hogy ezt, hogy szerintem ezt is bele kell kalkulálni, hogy én nem hiszek ebben.
Persze, mindenki különböző tempóban érik, nyilvánvaló. Tehát, hogy nem biztos, hogy az iskola ritmusát követi.
Most egy kicsit
kicsit megcsúszott a hozzászólásom, de a filmrendszerről annyit hallottam a filmbarátaimtól, hogy például aki nem igényel teljesen speciális oktatást, mint a vakok vagy a sikerek, azokat fogyatékosokat, diszlexiai, minden együtt tanítanak azért, hogy csak nincs ilyen társadalmi ellentét, teljesen befogadóak. Itt meg úgy érzem, mintha eltüntetnék a emberek szemelyelő ezeket ilyen eldugott iskolákba, és ez nekem nagyon visszás a másik, pedig ez a képesség dolog. Én foglalkoztam roma srácokkal, és ott azt lettem észre, hogy abszolút nincsenek ilyenek, hogy képesség vagy tehetség, hanem az, hogy hiányzik a motiváció, és onnantól kezdve, hogy megvan a motiváció, ami a magyar oktatásban hiányzik, akkor a szorgalom, az, hogy ösztönözzük őket, azzal gyakorlatilag elérjük, hogy a tehetség teljesen kivonatkozza, meg nyilvánvalójának a meglévő képesség is, ez is hiányzik a magyar oktatásból, hogy nem motiválják a diákságot megfelelően arra, hogy tanuljanak, és a hátrányos helyzetőket meg végképp nem.
Igen.
Hogy erre van szerintem egy megoldás, hogy hogy struktúráljuk át az oktatást?
Hát... ugye ugyanez, tehát integráció, deszegregáció, stb. És hát a pedagógus képzés, ami hát ugye most megint abban az irányba fog menni, hogy befogadó iskola legyen, meg hogy a pedagógusok azok toleránsan álljanak hozzá mindenkihez, hanem úgy tűnik, hogy inkább az ellenkező irányba. Úgyhogy, tehát a pedagógus képzés az mindenképpen egy kardinális pont.
Most attól jelented, és azt mondtad, hogy tulajdonképpen az, hogy most ki tehetséges, meg ki jó képességű, igazából se kellettem erről beszélni. De ha erről nincsen nem beszélni, akkor mivel valósulom a szegregáció? Ha minden gyerek egy korban, akkor egy szegregáció kínálatába jár.
De miért? Hát nem, tehát hogyha minden gyerek egyforma, és van, aki rossz iskolába jár, akkor ott rossz képzést kap, és akkor hát neki nem bontakoznak.
Nem mondom, hogy még gyerek még iskolába jár, nem az probléma, hogy vannak rossz iskolák.
Hogy vannak rossz iskolák?
Igen, ez probléma, nem?
Hát de mitől lesz egy iskola rossz?
Nekem volt ez a vélemény, az utóbbi néhány kérdésre válaszoltál, hogy nem erre azt mondani, hogy van jó képességű gyerek, hanem valószínűleg képességű gyerek.
Hát...
korábban arról beszéltél, hogy az a probléma, hogy a jobb képességű gyereket elviszik a rossz iskolába.
Nem a jobb képességű gyereket viszik el, hanem a középosztálybeli gyereket, magasabb státuszú gyereket viszik el, akit adott esetben az iskola jobb képességűként kódolhat, mivel hogy jó, tehát hogyha valaki otthonról több olyan készséget hoz, ami az iskolában megfelel, akkor nyilván az iskola jobban fogja őt értékelni. De most az, hogy ez a képességek az egy, nem azt mondom, hogy a képességek az egy olyan diskurzus, ami egy ilyen vele született dolgot tételez föl. És ami hát így nem, szerintem nem kéne ebbe belemenni igazából.
De most egy dolog az, hogy ki mit képzel bele, és jól fog diskurzus. Másik dolog, hogy mi történik gyakorlatban. És én nem látom azt, hogy van egy gettóiskola, és ahol mink osztályonként bekényszerítenénk három középosztálybeli gyereket, ettől ott gettó, addig gettóiskolás gyerekek kérte meg a motiváltá válnak, és elkezdenek mindent tanulni.
Hát attól valóban nem. De nem is erről lenne szó. Hát eleve az, hogy miért alakulnak ki gettó iskolák. Hát ez a probléma. És nem arról van szó, hogy oda bekényszerítesz három olyan gyereket, aki középosztálybeli, hanem arról van szó, hogy legyen sokkal heterogénebb az iskola. Sőt, adott esetben arról van szó, hogy három alacsony státuszút teszel bele egy olyan iskolába, egy olyan osztályba, ahol a többség nem alacsony státuszú. Tehát ez így működik.
Én hallottam ilyen gyakorlatban, pedagógusokonomtól, volt egy jól működő iskola, gimnázium, ahol létrehoztak egy ilyen integrációs, nem tudom milyen projektet, felvettek egy csomó roma gyereket iskolába, amit az is következménye, hogy a jobb képességű, vagy magasabb státusz, hogy akármilyen gyerek elmentültek az iskolából, a tanárok javarészt is elmentek iskolából, és néhány évvel egy kettőiskolára sírt, az addig jó emlő iskolába.
Jó, hát nyilvánvaló, hogy a szülőkben benne van az a félelem, hogy fú, hát hogyha jön valaki alacsony státuszú és vagy roma, akkor innen menekülni kell, mert hogy ez akkor valami katasztrófa történik. Hát egy csomó...
Bocs, ez a példa, ez pont a szegregáció szerintem. Tehát, hogy az, hogy van egy X-ra gyerek, vagy van egy ilyen program, és akkor különülünk rá. Tehát, hogy nekem ez nem egy ilyen példa.
És ez a szó, csak hogy igazából tehát az integrációnak, hogy bármely másik ilyen oktatáspolitikai programnak, mondjuk technikusok annak, vannak implementációs, tehát bevezetéssel kapcsolatos problémái. Tehát ha nem körültekintően vezetsz be egy ilyen dolgot mondjuk egy közösségben, vagy egy iskolközetben, akkor valószínű, hogy annak lesznek ilyen következményei. Ezt nem csak mondjuk a romákkal kapcsolat, és ugyanez történt az Amerikában a feketékkel, fel is neveztek, hogy white life, ezért, mert pontosan ugyanez történt, és azért, mert rosszul vezettek be a programot, mondjuk egy policy, Magyarország az nem azt jelenti, hogy a policy az önmagában rossz, hanem hogy nem körültek mindőrel, amit kezdték be.
Bocsánat, még egy hozzászólás van, és aztán átkezdenék a következő előadás, mert még ezután is lesz egy jó, de még egy hozzászólás.
De hogy látod a tanárképzésnek a helyzetét abban a szempontból, hogy szerinted kijön a tanárképzés, kijön az egyetemről 24 évesen egy kézdiplomás tanár, szerinted mennyire alkalmas arra, hogy ő fél év múlva bejön a teljú katedrára és megtanítsa a matekot, kémiát, magyar,
hát, arra képzik ki, hogy mondjuk elit iskolában, vagy középosztályi iskolában tanítsanak. Tehát arra biztosan nem képzik ki, hogy gettó iskolában tanítsanak. Másfelől pedig, nem tudom, hogy mennyire valósult meg az a szemléletváltás, hogy mást és máshogy kéne tanítani. Nem, mondjuk nem... nem valamiféle ilyen klasszikus mérséget számon kérni, meg nem mondjuk valamiféle magoltatós formában tenni ezt, hanem mondjuk új pedagógiai módszerekkel, stb. Stb. Bár mondjuk igazán nem látok bele a tanárképzőben, őszer szerintem.
Nekem
vannak
ilyen fiatalok, vannak voltak, nekem az volt a tapasztalat, hogy igazán nem tanultak meg tanítani az egyetemet. Tehát, hogy kijönnek az egyetemről, bekerülnek egyébként az iskolába, bekerülnek, és akkor ők ott tényleg tele volt egy nagyon tűzsikonos tánál, aki gyakorlatilag az látszik rajta, hogy ők nem igazán tudja, hogyan kéne azt a általa a tanítandó dolgot leadni a hetedikes.
Jó, hogy egy eleve egy átlagos iskolában sem állja meg a helyét, tehát hogyha nincs meg a pedagógiai módszertani felkészültség.
Nekem van egy ilyen tapasztalat, hogy ezzel
kapcsolatban. Valószínűleg így van, de valószínűleg nem is lesz az átalakítva a közeljövőben.
Akkor ez egy szomorú zárás lenne.
Elhangzott. Berkovics Balázs, Szelekció és szegregáció az óvodától a középiskoláig. A felvétel 2013-ban készült.